Már is folytatjuk a beszélgetést Frankó Csuba, de a jövő kutatóval, innovációs kóccsal, és hát már hoztál egy izgalmas példát arra, hogy hogyan segíthet egy jövő kutató abban, hogy versenyképesebbek, vagy egy később időszakban egy biztonságosabb vállalati működésre is ráhangolódjunk, de én arra lennék kíváncsi, mielőtt belecsapunk a jövőkutatás csínyába, bényába, hogy te miért lettél jövőkutató, és hogyan jutottál el erre az útra, mert egyébként én nem is tudom, hogy mióta létezik jövőkutató ebben a formában, mert a jövőt mindig is kutattuk és kerestük.
Hát nekem ez az utazás ez nagyjából 10 éve kezdődött, amikor elindultam így a nagyvilágba, hogy megnézzem, hogy tényleg radikális újítások területén hol vannak azok a laborok, és hol vannak azok a think tankek, vagy gondolkodó közösségek, akik fontos kérdéseket újszerű megközelítéssel dolgoznak fel, és így keveredtem el a többek között a Singularity University-re, a Szilícium völgybe, ahol eltöltöttem több nagyvállalati vezetővel egy kis időt, egy vezetői programon, és hát én teljesen leforrázva jöttem onnan haza. Egyrészt nagyon sok inspirációt merít az ember nyilván egy ilyen helyzetből.
Milyen végzettséged volt akkor?
Hát nekem a végzettségem alapvetően gazdasági, tehát én közgazdaságtan tanultam, aztán mindenféle járulékos diplomákat szereztem, de mindig az üzlet volt a fókuszomban.
És itt hallottál valami olyat, ami teljesen más volt, mint eddig?
Nem volt teljesen más, tehát azért a történetemhez az is hozzátartozik, hogy én a technológiai szektorban éltem le az életemet, tehát én az első perctől, ahogy az egyetemről kikerültem, az a 2000-es évek elején volt, egy webfejlesztő startuppal kezdtem, illetve szoftverfejlesztő startupnak a vezetője lettem nagyon gyorsan. Angol száz bankoknak, brokerházaknak fejlesztettünk szoftvereket, meg mindenféle webes megoldásokat. Ez az internet korai fázisában volt, tehát hogy engem mindig is ez a technológiai világ húzott, és aztán utána információbiztonsági területen és hasonló technológiai területeken dolgoztam, de mindig az üzlet, az üzletfejlesztés, kommunikáció, a marketing, minden, ami egy-egy terméknek a skálázásához kapcsolódik, ez volt, meg a stratégia a fő terület.
Valami hasonlót csináltál?
A hátterem az megvolt ehhez. Amit ugyanakkor érzékeltem, az, hogy nagyon inkrementális a gondolkodás. Akár innovációról van szó. Egyébként amikor az MBA-met csináltam, akkor a innováció menedzsment volt a diplomamunkám fókusza, tehát hogy valahogy mindig elkörül a téma körül mozgott az életem, de úgy éreztem, hogy, és főleg itt a magyar piacon, és ez egy kicsit így, hogy nem akarok túl kritikusan hangzani, de olyan kis állott víznek éreztem ezt az egész innovációs kérdéskört, és ezért is kezdtem el így külföldön nézelődni, hogy mi minden van a világban, amit esetleg jó példaként akár ide Magyarországra be lehetne hozni.
És volt egy olyan aha pillanat, amikor azt érezted, hogy én innentől kezdve csak és kizárólag ezzel szeretnék foglalkozni? Vagy ilyen szemszögből szeretném nézni a világot?
Hát az aha pillanat az egy ilyen sok pillanat volt, tehát amikor ez a bizonyos szilíciumvölgybeli képzés megtörtént, és ott a világ technológiai csúcsáról érkeztek előadók, Ray Kurzweil, aki a Google vezető mérnöke volt, és mérnök igazgatója volt nagyon-nagyon sokáig, a világ legtöbbet idézett jövőkutatója, 80%-os biztonsággal bejönnek a predikciói, és nagyon, nagyon durva technológiai előképeket tár elénk. Egy Peter Diamandis, aki szintén egy nagy véleményvezér, és szilíciumvölgybeli sikervállalkozó, többek között az űrkutatásban, a longevity, tehát az egészségügynek ez az új iránya, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk az élet hosszunkat radikálisan meghosszabbítani. Ezekben a területekben aktív, illetve az XPRIZE-nak az egyik alapítója és vezetője, ami pedig egy olyan innovációs verseny, ahol az emberiség nagy problémáit tűzik ki kihívásként a világ összes innovátora előtt, akit ez az adott probléma érdekel, és nagyon komoly pénzbeli jutalmat kínálnak föl annak, aki azt a problémát meg tudja oldani, és most ilyenekre gondolj, hogy mondjuk a cementgyártás, vagy az építőiparnak a teljes karbonsemlegesítése, amit hiszem, hogy most a világ karbon kibocsátásának a 30%-át adja.
De ez egy komoly probléma.
És akkor ezen elkezd dolgozni nagyon sok csapat, és aztán aki a legjobb megoldást hozza, az kap egy komolyabb tőkeinjekciót, és akkor utána ezt ki tudja fejleszteni. Szóval ilyen figurákkal üldögéltem ott, meg tőlük tanultam, és aztán óhatatlan mindenféle radikális technológia jövőképről beszéltünk, ugye ez 10 évvel ezelőtt, akkor a mesterséges intelligencia még nagyon gyerekcipőben járt, ahhoz képest, ahol most tartunk, most is nagyon gyerekcipőben járunk, ahhoz képest, ahol mondjuk 5 év múlva fogunk tartani. Aztán az idegtudományról, szintetikus biológia, nanotechnológia, kvantumszámítás technika és így tovább. Tehát nagyon sok olyan felforgató technológia került elő, ami közül egy-egy is elég lenne arra, hogy fenekestül felforgassa a jövőnket és az emberiség életét. Na most ezekből mondjuk 30 jön ki a piacra és kerül életfázisba itt a következő pár évben, és ezek nem csak külön-külön hatnak, hanem egymással is összekapcsolódva még felerősödik a hatásuk. És tulajdonképpen ez volt az élmény, amikor ezt hallgattam, hogy azt éreztem, hogy oké, szakad ránk ez a rengeteg technológia, és tényleg nekem ez a világom, ez érdekel, de nem tudtam felhőtlenül örülni neki, mert valahol úgy éreztem, hogy azok a kérdések, amik az emberről szólnak, azok teljesen a szőnyeg alá vannak söpörve. Ugye azt hozzuk a 20. századból, hogy profit mindenek felett. Fogyasztás növekedés mindenek felett, piac növekedés mindenek felett.
De hol van ebben az ember?
És jön egy ilyen sorozatnyi szupererő, amivel most így megdobjuk a piacot, és alapjaiban húzalozunk újra rendszereket, de hogy erre senki nem gondol, hogy ez mit fog jelenteni, hogy ezek a rendszerek, amik most átalakulnak, azok hogy fognak kinézni mondjuk 5-10 év múlva, hogy abba hol lesz az ember pontosan, hogy tudjuk azokat a feszültségi pontokat kivenni a rendszerből, amikor mondjuk nagyobb társadalmi csoportok elveszítik a munkájukat, és így tovább, vagy például, amit most ugye már látunk, hogy a geopolitikai erőterek megváltoznak, és nagyon sok mesterséges beavatkozás van a piacokba azért, hogy ezt a geopolitikai játszmát nyertesen tudják lejátszani azok a nagy hatalmak, akik ennek méretükből fakadóan a tempóját diktálják, és hogy töredeznek azok a rendszerek, amik mondjuk a demokrácia, a társadalomnak a jólétét, vagy a biztonságát garantálni tudják, és nincsenek válaszok azokra a kérdésekre, hogyha nem ezek a rendszerek tartanak minket egységként, akkor mik, és mit kéne tenni azért, hogy ezekre felkészüljünk. És akkor én nekem itt jött az, hogy hát most ugye két dolgot tudok csinálni, egyrészt vagy depressziós leszek, és akkor hazamegyek, és akkor megpróbálom átaludni a következő 30 évet.
Vagy megváltoztatod a világot, vagy azt a részét, amit csak lehet.
Vagy elkezdek olyan emberekkel, mondjuk azért én a munkám kapcsán hozzáfértem magas szintű döntéshozókhoz nagy vállalatoknál, hogy elkezdek velük komolyan együtt dolgozni azon, hogy legalább beszélgessünk, és aztán ezekből a beszélgetésekből hát, ha ki tud majd jönni egy-két olyan stratégiai döntés, ami a pozitív jövő irányában visz minket, vagy legalább egy-két megoldást találunk az ilyen rendszer szintű átalakulásokra, amikre szerintem most nagyon sokra még egyelőre nincsen jövőképünk.
Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod, milyen trendeket látsz, amik most a jövőt formálják, meg hogy ez hogyan működik. Frankó Csuba, de a jövőkutató, innovációs coach, szakember ma a vendégem itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.